Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 225. dicséretünk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 225. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Elfoglalva, a 96. Zsoltárunkat keressük ki, és a Zsoltárunknak, a 96. Zsoltárunknak énekeljük az első négy versét. Az első vers így kezdődik, énekeljetek minden népek. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 17. úrnapjának kérdését és feleletét Gészabó László presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a felelet az apostoli hitvalláshoz kapcsolódik, azon belül mindahhoz, amit Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először, feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részeltessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor, az ő ereje most minket is új erőre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
A mai vasárnapon a Zsoltárok könyvéből szól hozzánk Isten igéje, a Zsoltárok könyvének 98. fejezetéből. A 98. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt, az egész földön. Örvendezve vígadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek, mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon rajtunk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hirdetjük a te dicsőségedet, Úr Jézus Krisztus, ezen a mai napon is összejövetelünkkel, előtted való megállásunkkal. Mert hisszük azt, Úr Jézus Krisztus, hogy te élsz, hogy szent lelked által jelen vagy ebben a világban, hogy eléd jöhetünk, hozzád jöhetünk, magasztalhatunk téged énekünkkel, imádságunkkal, puszta jelenlétünkkel, és leginkább nyitott szívvel, amelyel készek vagyunk a te igédet, a te szavadat fogadni. Könyörülj is meg rajtunk, hogy ne csak testileg, hanem szívünk, lelkünk szerint legyünk itt, legyünk egy közösségé ebben az órában, és ezután is, akiket az köt leginkább össze, hogy szeretünk téged, szívünkbe zártuk a te igéidet, és feltétel nélkül engedelmeskedünk a te parancsolataidnak. Kérünk, hogy ezért taníts bennünket a te ösvényeidre, és világosíts meg előttünk, mi a te akaratod, mi a te tetszésed, hogy mi abban járhassunk, ezzel is mutatva azt, hogy tisztelünk és szeretünk téged. Légy így világosságunká ebben az órában is, mindabban, amit elmondasz nekünk, vezesd a mi gondolatainkat, és adj a szívünkbe alázatot, hogy készek legyünk előtted meghajolni. Amen. Testvéreim, folytatva könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására, a 234. dicséretünk második versét énekelve készüljünk. A 234. dicséretünk második verse így kezdődik: Jer világosság, ragyog fel nékünk. Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott szakaszból, a Zsoltárok könyvének 98. fejezetéből szól hozzánk. A 98. Zsoltárunk első három versét, valamint a 9. versét olvasom. Következőket találjuk itt megírva. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szeme előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Kedves testvérek, az egyházi rendünkben, amely adventtel kezdődik és adventtel is ér véget, a feltámadás ünnepe utáni negyedik vasárnap azt a nevet viseli, Cantate Domino, azaz énekeljetek az Úrnak. Úgy alakult ez az egyházi rendünkben, hogy nem mindig, de olykor ez a vasárnap az egyházi ének és zene vasárnapja. És ez különös alkalom arra nézve, hogy szót ejtsünk, vizsgálódjunk az egyházi ének és zene ügyéről, de legfőképpen arról, hogy mi magunk mit gondolunk az Isten előtt való énekről, hiszen ez a mi Isten tiszteletünknek szerves része. Így nyílik meg előttünk a 98. Zsoltár a maga üzeneteivel, és tanít bennünket. Azt gondolom, hogy nem mondok újdonságot azzal, hogy sokan erre a Zsoltárra is hivatkozva énekeljetek az Úrnak új éneket, követelik, és sok helyen erre a Zsoltárra hivatkozva vezetik be az új zenei stílusokat az egyházi éneklésbe. Nem árulok el azzal a titkot, hogy a református gyülekezetek sem egységesek énekükben és zenéjükben. Ugyan az egyházi rendünk szerint van egy énekes könyvünk, amit használhatunk, és van ajánlott énekes könyv, amit használhatunk, de sokan ezeket az énekes könyveket már nem használják, hanem helyette új énekeket vezettek be a gyülekezeti használatba, mondván ezt az ige is lehetővé teszi, sőt, föl is szólít erre bennünket. Megint mások ennek a zsoltárnak az üzenetét, más zsoltárokat is figyelembe véve, azt szorgalmazzák, hogy nem csak új énekeket kell nekünk énekelni, hanem tapsolni kell, újongani kell, örvendezni kell, ne talántán táncolnunk is szabad, ha arra van kedvünk. Magyarországon ilyen református gyülekezetről még nem tudok, ahol táncolnának Isten tisztelet közben, de a világon más protestáns gyülekezetekben ez már dívik és működő gyakorlat. Az a kérdésünk, hogy vajon ennek a zsoltárnak az üzenete, az valóban erre vezete bennünket. És valóban jogos dolog-e e zsoltárra hivatkozva új tendenciák, új utak bevezetése az egyházi gyakorlatba. Ezért is kérem a testvéreket, talán most hallottuk ezt a zsoltárt, kétszer is olvastam belőle részleteket, hogy vegyük elő, olvasgassuk el majd otthon is, és gondoljuk át mindazt, amit ez a zsoltár nekünk elmond és világossá tesz. Nagyon érdekes ez a zsoltár, mert több ezer évvel Jézus Krisztus születése előtt keletkezett. Mégis, aki elolvassa ezt a zsoltárt, meg fogja érteni, hogy olyan zsoltár ez, mintha Jézus Krisztus után írta volna meg valaki. Olyan dolgokat tár föl előttünk ezek a zsoltár, amelyek később történtek meg, mint ahogy megírta az írója ezt a zsoltárt, de mégis úgy beszél róluk, mint azok már múlt időben lennének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szeme előtt. Nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Testvérek, azt gondolom, hogy talán nem kell túlzottan megerőltetnünk magunkat, hogy ennek a néhány sornak a fókuszát megtaláljuk. Gondolhatnánk arra, hogy a zsoltárossal történt valami nagyon jó esemény, és ő most amiatt írja meg ezt a zsoltárt. Mert Isten őt valamilyen módon megsegítette. De ha ezt feltételezzük, akkor nem logikus az, amit ő a későbbiekben leír, mert vajon, ha személyesen ővele történt valami jó dolog, azt miért kellene tudni a népeknek? Meg az, hogy jönne össze Izrael egész házával? Az a jó dolog, amiről a zsoltáros beszél, az nem más, mint Isten csodája, amelyet ő meg fog cselekedni, a zsoltáros hite és reménysége annyira erős, hogy már múlt időben írja ezt le, amelyet meg fog tenni Isten az ember megszabadításáért. Ez nem arról szól, hogy a zsoltárosnak betegsége volt, és Isten meggyógyította. Szüksége volt, és Isten betöltötte. Ez a zsoltár egy sokkal nagyobb dologról szól. Istennek a szabadításáról szól, méghozzá arról a szabadításról, amelyet ő maga szerzett az emberek számára. A bűnös ember számára. Isten a bűnbe jutott embernek és a bűnbe esett embernek szabadítást és szabadulást ígért. Ott az Édenkertben, amikor ítéletet hirdetett. Ezt a szabadítást várták az ősatyák, a zsidó nép ősei. Ezt a szabadítást várta a zsoltáros is, de szívében ennek az isteni szabadításnak a ténye olyan mélyen íródott be, hogy egyáltalán nem kérdőjelezte meg azt, hogy Isten ezt a szabadulást el fogja hozni. És noha még nem történt meg ez a szabadítás, úgy jegyzi le sorait, mintha már megtörtént volna. Ezért ez a Zsoltár testvérek nem csak egy vallomás Istenről, hanem egy profécia is, amelyben a zsoltáríró jó előre biztosan szól arról, ami meg fog történni. Az Úr fog csodát tenni. Méghozzá olyan csodát, amely nem csak Izrael házát érinti, hanem minden népet érint. Ez az új szövetség csodája. Jézus Krisztus missziói parancsa az ő tanítványai felé arról szól, hogy menjenek el a földkerekségre, és tegyenek tanítványá minden népeket. Ez a parancsolat nem hangzott el soha az Ószövetségben. Isten ott az ő saját népével kommunikált. Ők az Istennel való kapcsolatuk által voltak jelzés értékűek ebben a világban. Az Új Szövetségben, Jézus Krisztus feltámadása után, az ő mennybe menetelét megelőzően azonban arról rendelkezik maga Isten, hogy azt a szabadítást, amit a fiú által szerzett ebben a világban, hírül kell adnia a tanítványi seregnek minden nép számára. Szabadulást szerzett Isten jobbja, az ő szent karja. Valami olyan dolog történt, valami olyan csoda történt, amiről beszélni kell, ahol láthatóvá vált az Isten nagysága, az Isten hatalma, és ez nem más, mint az, ahogy a nő fiát, Jézus Krisztust a halál kötelékeiből megszabadította, és feltámasztotta őt. Szabadulást szerzett jobbja. Valahogy úgy hangzik ez a Zsoltár eredeti szövegében, hogy megszabadította magát. A saját jobbja által szabadította meg magát. Nem arról szól, hogy az Isten valakit megszabadított itt a földön, hanem nehéz ezt lefordítani. Az Isten szabadulást szerzett magának a saját ereje, a saját jobbja által. És ez még inkább meggyőz bennünket arról, hogy erre az egyszeri eseményre mutat előre ez a Zsoltár, ami Urunk Jézus Krisztus feltámadására. Úgy beszél a Zsoltáros, hogy Isten nyilvánvalóvá tette az ő igazságát. Magyarán betöltötte az ígéretét, ami a paradicsomban arról szólt, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. És mit érne ez az ígéret, ha nem volna igaz? Ha nem győzetne le a halál, ha nem győzetne le az ördög és a sátán. Igen, Jézus Krisztus által az Atya nyilvánvalóvá tette az ő igazságát. Azt, hogy ő igaz, nem csak a levegőbe beszél, betölti ígéreteit. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, olvassuk. Hiszen ők voltak azok, akik ezt az ígéretet hordozták, akiken keresztül ez az ígéret nem veszett el a világ történelem, az emberiség történetének hatalmas folyamában. Isten hűséges volt hozzájuk, no ők sokszor hűtlenkedtek. És amit atyáiknak ígért, Ábrahámnak, akinek azt mondta, te magodban megáldatik a földnek minden nemzetsége, azt Isten hűséggel és szeretettel betöltötte. Nem csak megsokasította Ábrahám leszármazottait, hanem azt a konkrét magot is, akiben a földnek minden nemzetsége megáldatik, elrendelte, elhozta, és általa a szabadítást megszerezte. Látták a földön mindenütt a szabadítását. Testvérek, ahhoz képest, hogy Jézus Krisztus földi életében nem volt internet, nem volt mobiltelefon, a kereszténység iszonyatos gyorsasággal jutott el a Földnek minden tájára. Az a jó hír, hogy az Isten fia eljött ebbe a világba, és megnyitotta az utat a mennybe, hogy szabadulást szerez nekünk, bűnös embereknek, hogy megszabadít bennünket a kárhozattól. Nos, ez a hír Jézus Krisztus itt léte után néhány évszázaddal, de mára mindenféleképpen az egész Földön, újból és újból minden nemzetség előtt hírül adatik és prédikáltatik. És megismerheti Istennek ezt a csodáját minden nép. Azt mondja a Zsoltáros, hogy Isten ezt cselekedte. És ha most újra elkezdjük olvasni a Zsoltárt, akkor figyeljünk oda, hogyan is szól. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodát tett az Úr. Magyarán testvérek, ez a Zsoltár nem arra szólít föl bennünket, hogy avittas, régi stílusú énekek Istennek nem tetszenek, és ezért új stílusban kell neki énekelni. Nem arról szól ez a Zsoltár, hogy ülve nem lehet énekelni, csak állva vagy táncolva. Nem arról szól ez a Zsoltár, hogy tapsolni kell Isten színe előtt, mert új idők járnak. Hanem azt mondja ez a Zsoltár, hogy az új énekre azért van szükség, mert az Isten és az ember kapcsolatában valami döntő fordulat történt. Az Isten betöltötte a maga ígéretét, szabadulást szerzett, és ezért új éneket énekelhetünk neki. Ugye értjük, hogy nem arról van szó, hogy Isten ízlése megváltozott, és más zenei stílusok, más divatok érdeklik most az Istent, hanem arról van szó, hogy az új ének éneklésére tartalmi, felismerésbeli események adnak nekünk okot. Mondhatnánk úgy is, hogy énekeljünk új módon, új lelkülettel Isten színe előtt. Miért? Azért, mert ő cselekedett. Mert valamit felismertünk és megismertünk abból a hatalmas Istenből, aki magát kijelentette, aki az ő fiát elküldte érettünk szabadítóul. Testvérek, az új ének az lehet, hogy a régi ének. Az új ének lehet, hogy a régi ének. Csak mi már új módon gondolkozunk róla. Szóval az a fölismerés, ami Isten szent lelkének munkája nyomán a szívünket átjárja, arra kötelez bennünket, hogy a mi énekeinket is másként énekeljük. Másként énekeljük. Odafigyelve. Átgondolva azt, amit éneklünk. Mert az ének, az egyházi ének, az elsősorban Isten és ember között zajló esemény. Ez döntően megkülönböztet bennünket a világi zenétől. A világi zene embertől emberig megy. A mi énekünk, az egyházi éneklés, Isten dicsőségéről és Isten dicsőségére szól. Tőlünk, nyomorult földi emberektől szól az Isten felé. És ez azt is jelenti, testvérek, hogy az egyházi énekben elsősorban nem az én élvezetem a lényeg. Nem az a lényeg, hogy jó legyen a ritmus nekem. Hogy jó legyen a dallam nekem. Hanem az az egyházi ének első számú kritériuma, hogy Isten dicsőségét fejezi-e ki, és Isten dicsőségére szól-e. És hogy én, aki éneklek, úgy éneklem-e azt, mint aki tudatában van Isten hatalmasságának, és ő előtte megállván valóban őt akarja dicsőíteni. Testvérek, az új egyházi zenei irányzatok nagy többsége arról szól, hogy hogyan szerezzünk magunknak szórakozást. Az egyházi szórakoztató ipar felvirágzása az, amit magunk körül látunk. Hogy a gyülekezet jól érezze magát, hogy a fiatalok jól érezzék magukat, hogy az idősek is jól érezzék magukat. Ezért emeljük be azt, ami a világban is jó érzést szerez ember és ember között. Sokszor ezekben az énekekben sokadlagos szemponttá válik a szöveg, és egyáltalán nem foglalkoznak a zene szerzői, meg előadói azzal, hogy amit mi teszünk, azt Isten előtt tesszük, az Isten dicsőségére. Ami imádatunk szólal meg ezen keresztül. Mindezeket figyelembe véve, testvéreim, ha elolvassuk ezt a Zsoltárt, megérthetjük tehát azt, hogy a Zsoltáros azt mondja, Istennek az a hatalmas csodája, amit ő fia által eszközölt a világban, ami megmentésünkre, bennünket arra kell, hogy indítson, hogy mi új módon álljunk oda Isten színe elé, ami éneklésünkkel és Isten tiszteletünkkel. Azt mondja a Zsoltáros költői nyelven megfogalmazva, hogy Istennek ez a hatalmas csodája még a természetet is meg kell, hogy mozdítsa. Beszél arról, hogy a folyók, a tenger tapsoljanak, zúgjanak, az egész földkerekség mozduljon meg ezelőtt, az Isten előtt, aki ilyen csodát tett, mert ez az Isten majd újra meglátogatja ezt a földet, eljön, hogy ítélkezzék ezen a földön, és igazságosan fog megítélni mindeneket, pártatlanul minden népeket. Testvérek, amikor elolvastam újra meg újra ezt a Zsoltárt, akkor az jutott eszembe, hogy szólok közöttetek arról, hogy az éneklés a mi Isten tiszteletünknek is szerves része. Szerves része. Ha azt mondjuk, hogy az Isten tisztelet rendjéhez tartozik, akkor ez azt is jelenti, hogy az éneklés nem arra való, hogy megérkezzünk, nem arra való, hogy bemelegítsünk, nem arra való, hogy ráhangolódjunk valamire, ami egyébként nincs ott a gondolataink között, hanem az Isten tiszteletünknek az első pillanata már Isten tisztelet. Nem ott kezdődik el az Isten tisztelet, amikor a szószékre lépek. Nem is ott kezdődik el, hogy elkezdem az igét hirdetni. Szóltam már erről nektek korábban, az Isten tisztelet ott kezdődik el, ahol otthon fölkelek, ahogyan elindulok ide. És ennek szerves része az, testvérek, hogy az Istent megtiszteljük azzal, hogy a mi összegyülekezésünk kezdetétől a végéig együtt vagyunk az ő színe előtt. Ez azt jelenti, még konkrétabban lebontva, hogy érjünk ide. Ne az ének alatt, mondván az úgyis csak ének, mert ha a Zsoltáros azt mondja, a szívünkből énekeljünk Isten dicsőségére, akkor ha az ének alatt érkezünk meg, megzavarjuk azokat, akik a szívükből próbálnak Isten dicsőségére énekelni, mi magunk pedig kivonjuk magunkat egy fontos dologból, az Isten dicsőítéséből, az Istennek való hálaadásból. Tudom, van egy olyan típusa is az egyházias embereknek, aki azt mondja, én nem tudok énekelni. És akkor minek is érjek ide az ének alatt? Ráérek később is megérkezni, mert amit én tudok hallgatni, az úgyis később kerül sorra. Testvérek, ha énekelni nem is tud mindenki egyforma tehetséggel, de olvasni biztosan tudunk. És És mivel az énekeinknek van szövege, arra buzdítok és bátorítok mindenkit, hogy ne csak az ideérkezést ne vegyük félvárról, hanem kövessük az énekek szövegét is. Fogadjuk el az énekeskönyvet, amit a kezünkbe adnak, akkor is, ha nem vagyunk megasztárok, fogadjuk csak el, keressük csak ki az énekek szövegét, és amíg mások énekelnek, addig kövessük a szemünkkel a szöveget. Próbáljunk ilyen módon is azonosulni azokkal, akiknek megadatott az éneklés képessége. És aztán lehet, hogy majd egyszer azon kapjuk magunkat, hogy már mi is énekelünk. Nyissuk ki, fogadjuk el az énekeskönyvet, keressük ki belőle az énekeket. Nem mindig vagyunk alkalmasok arra, hogy úgy énekeljünk, hogy mások énekéből a szöveget tisztán értsük. Főleg, hogy sokan vagyunk itt, főleg, hogy még orgona kíséret is van, főleg, hogy nem vagyunk tanult énekesek, nem biztos, hogy mások énekléséből a szöveget mi pontosan tudjuk érteni. De ha ott van előttünk a szöveg, akkor látjuk, hogy ők mit énekelnek. Akkor kifejezzük ezzel is azt, hogy na a hangunkkal nem, de az itt létünkkel, a figyelmünkkel, ennek a családnak, az Isten dicsőítő családnak a tagjai vagyunk. Hogy ez nekünk ugyanúgy fontos, mint a többieknek. Szeretettel intem azokat, akik az ének szövegeket jól ismerik, hogy az ének mindamellett, hogy fontos és elhagyhatatlan része a mi Isten tiszteletünknek, nem szentírás. Tehát a mi keresztjén hitünknek látásait nem az énekekből vezetjük le. Nagyon sokszor találkoztam már azzal, hogy buzgó testvérek, akik egyébként szeretnek énekelni, énekekre hivatkozva építenek föl az életükben bizonyos gyakorlatokat. Az énekek nem egyenlőek a Szentírással. A Szentírást Isten adta, ő jelentette ki embereken keresztül. Az énekek a mi szíveinkből születő dolgok, hol nagyobb, hol kisebb pontatlanságokkal, és ezért arra valók, hogy azokat énekeljük, hogy azok által kifejezzünk valamit, ami szívünk, lelkünk gondolataiból, látásaiból, s ha kell, akkor szabadok vagyunk arra is, hogy mindazt, ami egy énekben rosszul fogalmaztatott meg, megváltoztassuk. Nem minden zeneszerző és énekszövegszerző volt hatalmas teológus. Ez nem előírás, hogy mindenkinek teológusnak kell lennie. De inkább ne énekeljünk olyan énekeket, amelyekben a szerzők akarata ellenére mégis egyháziatlan, vagy a Bibliával nem összeegyeztethető szövegek jelennek meg. Magyarán legyünk szövegkritikusak, a Bibliával ne legyünk szövegkritikusak, mert azt Isten adta betűről betűre, de az énekeskönyvünkkel legyünk bátran szövegkritikusak. Ezért is kell figyelemmel énekelni. De semmiképpen ne ebből vezessük le a mi keresztjén hitünknek látásait és gyakorlatait. Ugyanakkor szeretettel bátorítom a testvéreket arra, hogy tiszteljük meg azokat, akik szívükből és lelkükből írtak valamit. Magyarán ez azt jelenti, hogyha egy éneknek szereztek dallamot meg ritmust, akkor tiszteljük meg a zeneszerzőit is azzal, hogy az énekeket megpróbáljuk a maguk dallama szerint, és aszerint a ritmus szerint énekelni, ahogyan lejegyeztetett a mi számunkra. Ez nem mindig könnyű, de pontosan arról van itt szó, hogy az Isten előtt való tiszteletünk nem arról szól, hogy mi valami könnyed dolgokat teszünk meg mindig, hanem arról szól, hogy áldozatot hozunk azért, hogy amit mi Isten elé viszünk, az szép és jó legyen. Ha a színházban mindig úgy játszanának a szereplők, hogy ők jól érezzék magukat, akkor bizonnyal elkopnának az emberek a színházakból. Mert azt nem élveznék azok, akiknek előadják. Ezért vannak a rendezők, akik elvileg, mint valami köztes emberek ott állnak az író meg a néző között, és próbálják egyengetni az utat. Mert az előadás mégiscsak a nézőknek szól. Ők kell, hogy megértsenek dolgokat. A mi énekünk Istennek szól. Nem az a fontos, hogy mi mindig nagyon feldobottan jól érezzük magunkat, hanem az, hogy az Isten dicsőségére legyen. Ezért olykor áldozatokat kell hozni. Meg kell tanulnunk énekeket. Talán meg kell tanulnunk pontosan a dallamot, meg kell tanulnunk pontosan a ritmust, de én bátorítom a testvéreket arra, hogy merjük ezt megtenni. Merjük ezt megtenni. Nincs ebben semmi rossz és semmi elvetendő. Legutolszor pedig arról szólok a testvéreknek, hogy akiknek adatott olyan véna, hogy Isten dicsőségére szövegeket, dallamokat szerezzenek, akik úgy érzik, hogy őket Isten ezzel a kegyelmi ajándékkal ruházta föl, hát ne tartsák vissza magukat. Ne tartsák vissza magukat. Ezért is törekszünk egyházunkban is arra, noha ez egy lassú folyamat, hogy új énekeket vonjunk be az egyházi gyakorlatunkba. Mert nem csak azok a szép és jó énekek, amelyek ebben az úgynevezett fekete énekes könyvben vannak megírva. Születtek azóta már emberek, akik szerették az Urat, kaptak tehetséget, kegyelmi ajándékot arra, hogy szép dallamokat, szép szövegeket írjanak, és mi szabadok vagyunk arra, hogy ezeket a fenti szempontokat figyelembe véve, ami Isten tiszteletünk részévé tegyük. Nem arra vagyunk szabadok, hogy kötelező jellege új stílusokat jelenítsünk meg, hanem arra vagyunk szabadok, testvérek, hogy gondolkozzunk, hogy az Istentől kapott ajándékunkkal őt magát szolgáljuk és dicsőítsük. Így kérem a testvéreket arra, hogy miközben olvassuk ezt a Zsoltárt, vessünk számot a magunk életében azzal, ismerjük-e és hisszük-e Istennek azt a szabadítását, amelyet ő fia által szerzett. Átmelegíti-e még a mi szívünket vasárnapról vasárnapra az, hogy az Úr feltámadott, hogy Jézus Krisztus él, hogy mi jöhetünk ő eléje, egy lelki család tagjaként megállhatunk tisztelettel, hódolattal és imádattal ő előtte. És ha átmelegíti ez a mi szívünket, akkor tegyük ezt meg az éneklésünkben, az imádságunkban, az igére való figyelmünkben egyaránt. Akkor legyen így az életünknek szerves részévé. S ha még nem értjük az ő titkát, vagy ha ez már nem melegíti meg annyira a mi szívünket, könyörögjünk azért a világosságért, amelyért fohászkodtunk is az éneket énekelve, az ige hirdetés előtt, jel világosság, ragyog fel nékünk. Hogy ne teherként éljük meg azt, hogy itt énekelni kell, hogy ne teherként lássuk azt, hogy olykor fölállunk, máskor leülünk, hanem ragyogjon föl Isten világossága előttünk, hogy mi mindezt tegyük jó szívvel, alázattal, Isten előtt való hódolattal és imádattal. Így áldja és szentelje meg az Úr, ami Isten tiszteleteinket, és azon belül, ennek a Zsoltárnak a kapcsán a mi éneklésünket is. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk. A 225. dicséretünket keressük ki újra, és ennek a dicséretnek, a 225. dicséretünknek a második és az ötödik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: Hála te néked, mennybéli nagy Isten! Mennyei édesatyánk, olyan sokszor szólítunk meg téged, olyan sokszor mondjuk ki a te nevedet, és azt is, hogy mi imádunk, dicsőítünk téged, anélkül, hogy valójában értenénk, a szívünkben forgatnánk azt, hogy te mekkora dolgot végeztél el, érettünk, helyettünk, a te fiad által. Adulunk, hogy valóban megismerjünk téged, és a te szabadításodnak öröme hadd járja át a mi szívünket, lelkünket, de egész életünket is. Dicsőítünk most azért, mert gondoskodtál arról, hogy hozzánk is eljusson a te szabadításodnak híre. Köszönjük mindazokat, akik által hirdettetett nekünk az evangélium. Jézus Krisztus dicsőséges halálának és feltámadásának ténye, a bűnbocsánat és az örök élet, ami tőle és általa nyerhető. Köszönjük, hogy te voltál az, aki gondoskodtál, hogy mi erről halljunk. És köszönjük, hogy mindezt azért tetted, hogy bennünket ígéd és szent lelked által újjászűj, hogy megváltoztasd a mi életünket, a mi gondolkozásunkat, hogy ezentúl a te tetszésedre éljünk. Könyörülje meg rajtunk, hogy ez a te szereteted, amelyet megmutattál Jézus Krisztusban, az a szeretet, amellyel mindezt tudtunkra adtad, hadd járját és hadd melegítse meg a mi szívünket, és valahányszor idejövünk a te házadba, hadd jöjjünk hálaadással és boldog örvendezéssel a te színed elé. Ne engedd, Urunk, azt, hogy a mi terheink, amelyeket életünkben hordunk, eltakarják a mi szemünk elől a te hatalmadat, nagyságodat, hanem sokkal inkább hadd lássunk mi téged. Taníts bennünket énekelni is a te színed előtt szívből és lélekből. Könyörülj meg rajtunk, és bocsáss meg nekünk, ha oly sokszor félváról vesszük az éneklést, ha nem gondolkozunk róla helyesen és igaz módon. Köszönjük, hogy most is emlékeztesz bennünket, és te magad kész vagy tanítani bennünket arra az éneklésre, amelyben te is örömödet leled. Köszönjük neked így énekeinket, mindazokat, akik ezeket írták, a szövegeket, amelyek által mélyülhet a mi hitünk, és kérünk is téged, Urunk, olyan írókért, zeneszerzőkért, akik ismerik a te világodat és a te szabadításodat, és képesek abból a te dicsőségedre műveket komponálni. Urunk, könyörüljél így meg rajtunk, hogy örömünkben és bánatunkban, dicsőítésünkkel vagy kétségeskedéseinkkel, hadd jöjjünk mindig a te szent színed elé, tudva, hittel elfogadva, megragadva azt, hogy te hallasz bennünket, hogy te érted és tudod a mi életünk dolgát. Így kérünk most téged gyászolókért, akik az elmúlt héten álltak ravatal mellett, emlékezzél meg róluk, és a te szabadításodat adjad az ő szívükbe, hogy békességre lejjenek te nálad és te benned. Kérünk téged mindazokért, akik házasságra készülnek. Áld és szenteld meg az ő döntésüket, vezesd az ő gondolataikat, segítsed őket, hogy tiszta életet élhessenek. És majd a házasságuk is szólhasson a te dicsőségedről, teremtési rendednek igaz és jó voltáról. Kérünk téged betegeinkért, az ő gyógyulásukért, ha lehetséges, s ez szolgálja javukat. Tégy irgalmasan és kegyelmesen, hiszen te nálad van minden hatalom, menjen és földön. Urunk, köszönjük, hogy hallod a mi imádságainkat, és eléd állhatunk szívünk alázatával. Kérünk, hogy így hallgass meg bennünket, a te fiadért, Jézus Krisztusért, mennyei édesatyánk. Amen.